Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek, hogy nem csak énekeljük ezeket a drága, becses énekeket, hanem meg is szívleljük azt, amit ezek az emberek énekekben is kifejezésre juttattak. Ó, milyen becses ez az üzenet, amely betölti szívemet, amely minden vágyamat kielégíti minden óra változásában. Igen, és ezt mi is elmondhatjuk, tegnap, ma és mindörökké változatlan marad Jézus Krisztus, mindig ugyanaz, aki örökké volt. Tudjuk, hogy királyok jöhetnek és királyok mehetnek, fejedelmek és hatalmasok felemelkedhetnek, de egy megmarad, és ez a mi Istenünk. Tegnap, ma és mindörökké változatlanul ugyanaz marad. Ő nem változik meg, és nem változtatja meg az ő szavát sem, amelyet kezdetektől fogva szólt. És ennek nagyon örülünk. Az embereknek néha meg kell változtatniuk szavaikat és a véleményüket, de nem így Isten. Neki nem kell megváltoztatnia semmit, és neki nem kell a véleményét sem megváltoztatnia, mert kezdettől fogva tudja, hogy mi fog történni egészen a mi napjainkig. Annyira örülünk, hogy ezt kegyelemből tudhatjuk. Mielőtt imádkoznánk, szeretnék felolvasni Ézsaiás próféta könyvéből, az 51. fejezetből, a 4. versétől. Itt ezek a drága szavak, Istennek emes ember ki kellett mondja azt, amivel Isten megbízta őt, hogy mondja, de hiszen az Úr szolgálatában állt Ézsaiás, és csak azt mondhatta, amit Isten adott be neki, hogy mondjon. Ézsaiás 51, a 4. verstől, ahol ezt mondja. Hallgassatok én rám, te én népem, és ajándékozzatok meg a ti figyelmetekkel, ti az én népem gyülekezete. Mert én tőlem jön majd a tanítás, és megalapítom az én ítéletemet a nemzetek megvilágosítására. Közzel van az én igazságosságom és üdvösségem, készülőben van, és az én karjaim megítélik a nemzeteket, rajtam nyugszik a tengeri területek reménykedése, és az én karom várakozásuk. Emeljétek fel a szemeteket az égre, és nézzetek le a földre, mert az egek eltűnnek, mint a füst, és a föld szétesik, mint a ruha, és lakói elpusztulnak, mint a szunnyogok. De az én üdvösségem örökké megmarad, és az én igazságosságom nem lesz érvénytelen. Hallgassatok én rám ti, akik ismeritek és szeretitek az igazságot, ti nép, amelynek szívében lakik az én törvényem, ne féljetek az emberek gúnyolódásától, és ne ijedjetek meg gyalázkodó beszédeiktől. Mert mint a moly felemészti őket, mert mint a ruhát emészti fel őket a moly, és a csótány is felemészti őket, mint a gyapjút, de az én igazságosságom örökké megmaradt, és az én üdvösségem nemzedékről nemzedékre. Úgy van, hogy csak amment mondhatunk Isten szavaira, és úgy gondolom, szeretett testvérem és testvérnők, vagy kedves barátaim, és bárkik is vagyunk itt, valóban csak arra akarunk figyelni, hallgatni, amit Isten mondani akar nekünk. Ezekben a napokban sokan akarnak ugyan mondani valamit, vagy akarnak valami lenni, és akarnak valamit továbbítani, és azt gondolják, hogy van valami jelentenivalójuk. De Isten már gondoskodott azokban a napokban, és megszólította az ő népét. Hallgassatok én rám, te én népem, és ajándékozzatok meg a ti figyelmetekkel, ti az én népem gyülekezete, és szeretett testvéreim és testvérnők. Tudjuk, hogy azokban a napokban talán már olyan volt a helyzet, mint a mi napjainkban. Isten gondoskodott azonban az ő népéről, szólt hozzájuk, utasításokat adott nekik, hogy mit kell tenniük. És elmondhatjuk, hogy ez a mi napjainkban is így van. Isten gondoskodik az öveiről. Lehet, hogy egy kis számban voltak, de Isten gondoskodott róluk. Lehet, hogy meglettek vetve, kilettek gúnyolva, nevetségesi lettek téve, megcsúfolták őket, de ő azt mondja nekik, ne féljetek az emberek gúnyolódásától, és ne ijedjetek meg gyalázkodó beszédeiktől. Természetesen úgy van, hogy Isten népe mindig is a kisebbségben volt és van, és talán így is marad a végsőkig. De amikor Isten azt mondja, ne féljetek az emberek gúnyolódásától, és ne ijedjetek meg gyalázkodó beszédeiktől, szeretteim, akkor ennek az ígének is megvan az érvényessége. Akkor nekünk sem kell megijednünk, és nekünk sem kell rettegnünk, mert tudjuk, hogy Isten Isten és Isten marad. Ő gondoskodott az öveiről korán és későn, és talán azt mondanánk, hogy ez csak az Ószövetségben volt így. Szeretteim, pontosan ugyanez a helyzet az Új Szövetségben is. Ha talán a János evangéliumának 14. fejezetét felnyitjuk, akkor azt találjuk, hogy a mi Urunk egyenesen az első versben azt mondja, hogy a ti szívetek meg ne rendüljön, meg ne ijedjen. Bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Hát nem csodálatos már ez az ígéret? Nem csodálatos vigasztalás ez? Isten igenis gondoskodott az Ószövetségben, és gondoskodik az Új Szövetségben is. Ha egy kicsit tovább olvasunk a János evangéliumában, a 14. fejezetben, János evangéliumának 14. fejezetének a 27. versétől ez áll. Békességet hagyok rátok, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. A ti szívetek meg ne rendüljön, meg ne ijedjen, és ne csüggedjen el. Nem csodálatos ez? Ez az Új Szövetségben lett kijelentve, és ezért, szeretteim, mert meghagyta nekünk az ő békességét, és ami szívünkbe adta azt, akkor hálásak lehetünk, akkor örülhetünk is, és akkor támaszkodhatunk az ígére. A ti szívetek meg ne rendüljön, meg ne ijedjen, bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Igenis, miben kellene ma bíznunk? Látjuk, ahogy már mondtam, hogy vannak pártok, hogy vannak emberek, magasan képzettek és tanítók, és minden uralkodók és hatalmasok, de nem lehet megbízni egyikükben sem, szeretteim. Egyetlen dolog, amire Isten népe támaszkodhat, az az Isten segítsége. Ő át fogja vezetni őket. Ő már mindig is így tett, szeretteim, mindig is gondoskodott az ő népéről. És ez nagyon fontos lett számomra, nagy jelentőséggel bír, hogy ezt mondja a mi Urunk. És azt hiszem, még többet is mondott a 15. fejezet 18. versétől. Ha világ gyűlölt titeket, gondoljatok csak bele, hogy engem még nálatoknál is jobban gyűlölt. Nos, gyűlölte a világ őt, mondhatjuk, hogy valóban úgy volt, talán jobban, mint bárki mást. De mindezek ellenére végrehajtotta azt, amivel meg lett bízva. És mi is végrehajthatjuk azt, amire Isten megbízott minket. Legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel bennünket, legyen, hogy az ő békessége, öröme és szelleme uralkodjék és uralkodjon bennünk ezekben az órákban is. Hadd beszéljen hozzánk az ő drága és szent ígén keresztül. Talán azt szeretném még mondani, hogy látjuk, hogy mennyi minden történik a világban, és mi minden jön ránk, de Isten népe bízhat az ő Istenében. Örülhetnek, mert tudják, hogy meg vannak védve. A minap olvastam Branham testvér prédikációjában, amelyben azt mondja, hogy mindannyiunknak el kell hagynunk ezt a földet, egyiknek előbb, másiknak később. De mennünk kell. Ennél fogva azt mondja, tartsatok azonban ki Isten ígéje mellett. Igen, ez az egyetlen támaszunk, amelyben kapaszkodhatunk. Az ő szava nem valhat kudarcot, amit ő mondott, az igen és amen. És ez igazán lenyűgözött. És hiszem, hogy mindannyian megszívleljük ezeket a szavakat. Hallgassatok én rám, hallgassatok én népem, és ajándékozzatok meg a ti figyelmetekkel, én népem gyülekezete. Igen, az emberek nagyon gyorsan azon vannak, hogy másokra is hallgassanak, de általában úgy van, hogy nem akarják meghallani azt, amit Isten mond. Így volt ez akkor is, amikor a mi Urunk földön járt, mint mindig is. Dicsőség és hála legyen az Úrra, hogy még ezekben az órákban is kölcsön adhatjuk neki a fülünket, és hallgathatunk rá. Arra szeretnénk kérni őt, hogy ajándékozzon meg bennünket kegyelemmel a szólásra, és ajándékozzon meg bennünket kegyelemmel, hogy meghallgassuk ezekben az órákban, amit üzenni akar. Hiszen azért jöttünk, hogy újból megáldjon bennünket. Bizonyára hiszem, hogy mindannyian eljöttetek, nem csak azért, hogy itt legyetek, hanem bizonyára van egy éhség, egy vágyakozás, egy sóvágás a szívetekben. És Isten meg fogja ezt elégíteni. Elhisszük a teljes szívünkben, hiszen ő képes kielégíteni vágyakozásunkat, éhségünket, szomjúságunkat. Dicsőség és tisztelet az ő nevének. Hadd álljunk fel közösen imádkozni. Hűséges Istenünk, szívünk legmélyéből köszönjük neked ezt a kegyelmi időt. És ezt a kegyelmi órát is. Köszönjük neked, hűséges Istenem, hogy a te népedként járulhatunk te elédbe. Köszönetet mondunk neked minden testvérért, minden testvérnőért, mindazokért, akik eljöttek ezen a napon, ezen a hétvégén. Te légy az, aki szólj hozzájuk, hallasd velünk azt, amire szükségünk van, és mindannyiunknak, Uram, szükségünk van arra, hogy szólj, beszélj, nyilatkoztasd ki magad, ismertesd meg maga, ahogyan mindig is tetted. Uram, annyira hálásak vagyunk, hogy nem felejtettél el bennünket, hanem hogy kiválasztottál minket, hogy már is beszéltél hozzánk, és hogy továbbra is beszélni fogsz, Uram. Egészen, amíg a hitből a látásba nem érkezünk, hűséges Istenem, kérlek, áld meg a testvéremet is, aki előterjeszti a te ígédet. Áld meg minket, akik hallgathatunk. Segíts, Uram, a bajok napjaiban, mert látjuk, hogy a bajok ránk törnek, kitörnek a népek és a nemzetek között, de azt is látjuk, Uram, hogy a te néped Izraelt összegyűjtötted, és hogy minden népből, nyelvből és nemzetből kivezetett, külön választod a te mennyasszonyodat. Te vagy az Uram, aki beteljesíti az ő szavát, ahogyan megígérted. Imádunk téged. Már most hűséges Urunk, légy velünk. Áldj meg ezekben az órákban. Szükségünk van te rád, mi jobban. Ez a mi legbelső, bensőségesebb kérésünk a Jézus nevében. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk. Amikor az utolsó ének énekelve lett, el kellett gondolkodnom azon a tényen, hogy a dallam változott az évek során. És akkor az a csodálatos gondolatom támadt, Istennél mindig minden ugyanaz marad. Ahogyan a testvéreink Jeruzsálemben, vagy Efézusban, Korintusban, vagy bárhol is volt, hallották az ígét, így mi is hallgathatjuk ma. Abszolút semmi sem változik abban, ami Istentől jön. Az embereknek mindig vannak új ötleteik, de Isten országában teljesen nélkülözhetjük őket. Amint tudjátok, ezen a helyen egy dolgot feladatul kaptunk Istentől, mégpedig azt, hogy az ő ígéjét különösképpen a gyertyatartóra állítsuk. Hálásak vagyunk, hogy ilyen kapcsolatban lehetünk Isten ígéjéhez. De hiszen ez nem egy kényszer, amit magunkra erőltetünk, hanem egy belső késztetés, egy kapcsolat a szívünk mélyéről, amit a Szent Szellem hoz létre. Mindenki, aki az íge magvából és a Szellem által újjászületett, a Szellem által rendelkezik ezzel a kapcsolódással az ígéhez. Másképp nem megy. Ez az isteni összeköttetés, amivel rendelkezünk. Már most, amint tudjátok, élményeink lehetnek Istennel, vagy az Úrral, és azt kívánjuk, bár csak gyakrabban lennének. Májusban voltak néhány összejöveteleink, Párizsban, Milánóban, Salzburgban és Zürichben is. Az Úr mindenütt munkálkodott, és hálásak vagyunk Istennek, hogy a kegyelem ideje még nem ért véget. Hogy mit gondolnak azok, akik komolyan azt állítják, hogy a kegyelem ideje már véget ér, azt még nem tudtam kideríteni eddig. Képzeljétek csak el, ha a kegyelem ideje valóban véget ért volna már. Akkor már ma kellene elkezdenünk kiáltani a hegyeknek és a halmokhoz, fedezzetek be minket és boruljatok le ránk. Az emberek néha nem tudják, hogy mit mondanak, és úgy tűnik, hogy nincs idejük sem, vagy nem szánnak időt arra, hogy elgondolkodjanak rajta. De mielőtt nagyon röviden elmélyednénk egy ige tanulmányban, nem prédikációban, ahhoz nem vagyok jó fizikai állapotban, hanem inkább egy biblia tanulmányban, hiszen nincs nagyobb szükségünk semmire, mint arra, hogy Isten ígéjében megerősödjünk, megalapozódjunk. Újra, és ez fájdalommal tölt el, amikor azt hallom, hogy az emberek eltérnek az ígétől, és aztán különböző értelmezéseket követnek. És ez mindig fájdalmas. És az ember felteszi magának a kérdést, nem lett elég világosan prédikálva, vagy mi hiányzott? Én azok közé tartozom, akik Isten színe előtt állandóan újra és újra megvizsgálják magukat, hogy mi lehet a probléma. Azután együtt meg kell vallanunk azt is, hogy világosan és igazmondással hallottuk Isten ígéjét. És ha az időben az Úr az ő szolgálata alatt megállapította, hogy az emberek már nem értik őt, és elhagyják, Pálnak is ugyanezt kellett átélnie. Miközben azt mondja, mindannyian elhagytak engem, és senki sem állt mellém az evangélium hirdetésében, vagy védelmében. Akkor a mai kornak megfelelő idők minden bizonnyal már korábban is léteztek. Egyesek azt állították, hogy a feltámadás már megtörtént, hogy az Úr napja már eljött, és így tovább, és így tovább. Pál apostol és az apostolok újra és újra kénytelenek voltak helyre igazítani őket, és mi hálásak vagyunk, hogy megtették. Végül is ez a helyreigazítás ma a legjobb hasznunkra válik. Ha az összes probléma és a kérdés nem merült volna fel az első keresztény nemzedékben és gyülekezetben már, hanem csak ma, akkor nem lennének válaszaink, De Istennek legyen hála, hogy mindig megvannak a kérdések és a válaszok is. És ezért szívből hálásak vagyunk. A Svájcban egy csodálatos élményben volt részünk vasárnap este az összejövetel után. Meghívást kaptam, hogy meglátogassam a zürichi testvéreket, és szükséghelyzet volt a házban, valóságos szükséghelyzet volt a házban, nem csak földi jellegű, hanem szellemi jellegű is. És amikor fennáll a szükséghelyzet, és segítségül hívjuk az Urat, akkor ő eljön. De a testvér hozzáállása, kicsit mosolyognom kell, de annyira biblikus és alapos volt, hogy Istennek válaszolnia kellett, hogy Istennek meg kellett áldani, hogy Istennek meg kellett gyógyítani, hogy Istennek fel kellett tárni a hatalmát. Hiszen tudjátok, ez mindig a hozzáállásunkon múlik. Meg lehet hívni az íge prédikátorát a házadba, és csapdákat lehet állítani neki, hogy ezt vagy amost megtegye, amit csak akartok. De meg lehet hívni valakit abban a tudatban is, hogy amikor eljön, akkor az Úr jön. És amikor az Úr jön, akkor jön a gyógyulás, jön a szabadulás, jön a megmentés, jön az áldás. És így volt ez ezen a vasárnap estén is Zürichben. Az a testvér, aki két lábbal kiegyensúlyozottan áll az életben, valóban két lábbal kiegyensúlyozottan, azt mondja Frank testvér, egy hétig bőtöltünk és imádkoztunk, nagy szükséghelyzetben kerültünk. A feleségem az epilepsziával és a többi dolog, amit még felsorolt, ez nem mehetett így tovább. De azt mondta, én tudtam, hogyha eljössz hozzánk, akkor lesz, bekövetkezik a fordulat, a gyógyulás és minden más egyéb, ami ezzel jár. Számomra megalázó volt egy ilyen hozzáállás. De azt hiszem, a következő szentírást használta, aki befogad titeket, az engem fogad be, és aki titeket hallgat, az engem hallgat. És ez a bibliai hozzáállás, hangsúlyozom, ez a bibliai hozzáállás csodákra képes, képes megmozdítani Isten karját, képes eredményezni, hogy ahogy láttuk, nem csak a gyógyulást, hanem Isten szellemének egy olyan erőteljes jelenlétét, hogy az emberek kérés nélkül térdre rogytak, és imádkozni kezdtek. És Isten jelenléte valóban nagyon erőteljes módon jelen volt. Fiatalok, akik korábban soha nem imádkoztak, hirtelen kitörtek, és könnyek között, és mély meghatottsággal segítségül hívták az Úr nevét, és mi csak annyit tudtunk mondani, hogy mindenki részesült az üdvösség rejutásban. Úgy értem, összesen körülbelül 20-an voltunk. Trisper testvér, ugye te is ott voltál, körülbelül 20-an voltunk. De annyira hálásak voltunk azért, amit Isten tett. És persze bennem újból felé lett az a vágy, hogy megtapasztaljuk ezt az áttörést, amire mindannyian annyira vágyunk, Istennel együtt, ahol már nem nekünk kell erőltetni valamit, hanem a Szent Szellem hajt bennünket, ahol feltör belőlünk a forrás. És a testvér azonnal bizonyságot is tett, és azt mondja, Frank testvér és testvérek, egy héttel ezelőtt a sarokba szorítva láttam magam. Mindjárt használom a szókincsemet. Két útat láttam magam előtt, a széles útat a bal oldalon, és a keskeny útat a jobb oldalon, és megpróbáltam úgy a saját útamat járni, úgy a közepén, a kettő között, és hirtelen rájöttem, hogy ez nem fog menni. És lám elérkezett az a nap és az az óra, az üdvösség és az áldás napja. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak ezért. Ami viszont megrendített, az az volt, hogy azt mondta, amint tudod, már néhány éve részt veszek a zürichi összejöveteleken. És ismét megragadott engem, és arra gondoltam, az íge hirdetések múlik vajon, ha csak egyszer jött volna, rendben, de egy jó ideje, legalább néhány évig, és akkor azt vallja, hogy még nem tapasztalta meg, nem élte át Istent. Ma egészen egyszerűen felteszem a kérdést, ki nem tapasztalta még meg Istent? Az íge hirdetésen mégsem múlhat. Az nem lehet, hogy Istenen múlik, csak a mi beleegyezésünkön, a mi igenünkön múlhat. De talán egyénileg is el kell jöjjön az óra. Nem lehet jönni, talán nem is lehet jönni akkor, amikor akarunk, hiszen megvan írva, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha csak az Atya nem vonzza őt előbb. Bejöhetünk mi ugyan a gyülekezetbe, az összejövetelre, de ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjünk, és Istennel egy tapasztalatot szerezzünk, arra többre van szükség, hogy valóban megragadjon Isten szelleme a legbensőbb lényünkben. És mi vágyunk az ilyen órákra és összejövetelekre. Olyan tanításban részesültünk, amely páratlan ezen a földön. Nem a magunk érdekében mondom ezt, hanem az igazság jegyében, és ez igaz lesz Isten ítélőszéke előtt is azon a napon. De vannak mások, akik gyorsabban megtették a lépést Isten felé, és talán jobban megtapasztalták Istent, mint mi eddig. Hiszen Isten mindent biztosított, rendelkezésünkre állított, és nem csak megígérte, hanem meg is adta. Ha Isten csak ígéreteket adott volna, akkor kérni és könyörögnünk kellene, és nem tudnánk, hogy mikor jön el, vagy hogy eljön egyáltalán. De ha Isten megígérte és megadta, akkor a Szentírás szava szerint tette, hogyan ne adna ő vele együtt nekünk minden más egyebet is. Ő megajándékozott bennünket már is mindennel, de nekünk hitben el kell fogadnunk, magunkévá kell tenni, bíznunk az Úrban, hogy ez bennünk és általunk megnyilatkozhasson. Istennek minden egyes szava abszolút igazság, és Isten kiáll minden egyes szava mellett, és elvárja, hogy az megerősödjön benned, én bennem, rajtunk keresztül, kegyelemből. Salzburgban voltam, és ott felolvastam az ígét a 2. Mózes 23. fejezetéből a kovásztalan kenyerek ünnepével, és a pünkösd ünnepével kapcsolatban, hogy a zsenge képét az Úr elé kellett vinni, vagy állítani. És a pap fogta ezt a zsenge képét, és meglengette először a nép előtt, majd összeszőtte a kenyérrel egybe szőtte. És ez arra utalt, hogy a gabonakalászok, amelyek egyszer egyedül álltak, egy képévé lettek összefonva, mégpedig az aratás révén. De aztán ezek a képék nem maradtak egyedül, mint kalászok, hanem összelettek szőve. Szeretteim, mi mindannyian egyenként álltunk, egyik itt, a másik omott. Amikor Isten elhív bennünket, akkor össze leszünk gyűjtve, de aztán eljön ránk a szellem, és akkor összefonódunk egymással, egymásba fonódunk, ahogyan egy testtagjai is összekapcsolódnak egymással. így fonódott össze a zsenge képeköteg az Isten színe előtt ott akkor. Egy utalás, amikor az aratás megtörténik, akkor nem csak az egyes szálak állnak meg önmagukban, vagy egy-egy kévében, hanem még a kévék is, még az is, ami már össze lett kötve egymásba, fonódott egymásba, fonódott. Szeretném, ennek így kell lenni az élő Isten igazi gyülekezetével. Hiszen nem vagyunk mi csak, majdnem azt mondtam volna, egy összesereglett halom, ami nem ide tartozik, de értitek, hogy mire gondolok. Hiszen Isten színe előtt egy gyülekezetet akarunk alkotni, a zsenge gyümölcs lenni. Ez volt a zsenge kéve, az elsődleges. Ez még nem volt a teljes aratás, hanem az elsődleges kévés, az aratás be lett szállítva. De itt a zsenge gyümölcsről volt szó, az elsődleges kévéről. Istennek vannak olyan emberei, akik az elsőszülöttek seregéhez tartoznak, nem csak azok, akik üdvözölnek, hanem azok, akik részt vesznek az első feltámadásban, az elragadtatásban, a menyegző ünnepségben. És ez a sokaság egy szív és egy lélek kell, hogy legyen, mint a kezdetben. Egymással összefonódva, ahogy Pál apostol írja az apostolok cselekedetei 17-ben már. Ő benne élünk, szövődünk és vagyunk. Mert ő benne vagyunk összekötve ő vele és egymással is, ami Istenünk kegyelme által. Így érzitek ezt is, összekötve Istennel és egymással, megvan ez a bensőséges összeköttetés, vagy csak úgy áldogálunk mindig úgy egymás mellett, talán egy kis súlódással. Nem, teljesen összefonódva egymással, összekapcsolódva egymásba fonódva. Ez volt a jelentőség az elsődleges kévének, a zsenge kévének, amely pünkösd előtt meglengett veled. Amint tudjátok, volt egy 7-7-es időszak a kettő között. Az 50. nap volt a pünkösd napja, és mit olvasunk az Új Szövetségben, amikor eljött a pünkösd napja, mindannyian egyöntetűen egy helyen voltak. És az égből egy olyan morajlás hallatszott, mintha hatalmas szél süvített volna, és mindannyian beteltek Szent Szellemmel. Istennek és egymással bensőségesen egységben voltak. Ez az egység a szellemben, amelyért Jézus, ami Urunk, imádkozott. Isteni egységért. Ti én bennem, vagy te én bennem, és én ő bennük, hogy egy legyünk. És Isten ezt a végén minden bizonnyal meg is fogja tenni, ahogyan a kezdetben tette. Én nem tehetek mást, mint hogy hiszek Istennek. Semmi értelme nem lenne számomra az ígét hirdetni, hanem hinném, szívem legmélyéből hinném, hogy ebből az utolsó ébredésből, ebben az utolsó nemzedékben, ebben az utolsó gyülekezeti korszakban, Isten utolsó üzenete által egy gyülekezet lesz elhívva, elkülönítve, előkészítve és feldíszítve, amely aztán a vőlegény elé lesz vezetve. Ha erről nem lennék meggyőződve, akkor jobb lenne, ha egyáltalán nem állnék itt. Csak hogy Isten elküldött egy üzenetet erre az időre. Néha hangsúlyoztuk már, hogy ez megkülönböztet minket mindenki mástól, és ezt teljes alázattal valljuk. Ahogyan volt akkor is, amikor Krisztus első eljövetele idején különböző vallási mozgalmak léteztek, ők mindannyian elkötelezték magukat erre vagy amarra. De váratlanul megjelent egy prófétai üzenet, és egy hívás hangzott el a pusztában, és mindazok, akik készek voltak meghallgatni, eljöttek, és meghallgatták, befogadták, és a Szentírás azt mondja, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével. Mi volt az valójában? Elérkezett Isten órája, elérkezett az ideje annak, azon beteljesedésnek, amit Ézsás próféta szája mondott a 40. fejezet 3. versében, valamint a Malakiás próféta 3. fejezetének 1. versében. Az üdvösség napja felviradt, az út elkészült, a nép össze lett gyűjtve, és hirtelen elkezdődött az új szövetség folyamata. Most pedig véget ér. Most pedig az új szövetségi új üdvtörténet végéhez érkezünk, és ezért ismét egy olyan prófétai időszakban vagyunk, amely különbözik az egész gyülekezeti korszakoktól. Az egyház történelem folyamán nem létezett már még egy olyan időszak, amely prófétai jellegű lett volna. Tanítva ugyanis lett, prédikálva is lett, evangelizálva is lett, írva is sok minden lett. És ezért hálásak is vagyunk Istennek, mert mindezek a megelőző mozgalmak és áramlatok szükségesek voltak ahhoz, hogy eljussunk oda, ahol ma vagyunk. Ez nem történhetett volna meg egy csapásra. Isten megtette az előkészületeket, ahogy ezt a lefordított prédikációkban is sokszor hallottuk. Most eljutottunk oda, hogy az üdvösség történet összefoglalása folyamatban van, és Isten kegyelemből megnyitotta erre a szemünket, hogy felismerjük. Hálával hangsúlyozzuk Isten ígéjét teljes meggyőződésből, és Isten ismeri a szívünket. Szívesen megvizsgálja szívünket és veseinket, és mindkettőt átkutatja. Mi szívből szeretjük Istent, teljes szívünkből szeretjük az ő drága és szent ígéjét. Ég és föld elmúlik minden értelmezéssel és magyarázattal együtt, de Isten szava örökké megmarad. Mi hisszük, hogy ez az íge bennünk van, és hogy mi ebben az ígében vagyunk, és ahogyan mondtam is, mi hordozzuk az ígét, és az íge hordoz minket azután. Mi őrizzük, megőrizzük az ígét, és az íge megőriz minket. Mit olvasunk az írott levélüzenetben, mivel megtartottad az én ígémet, megóvlak téged a kísértés órájától, amely eljön az egész világra. Istennek van egy íge gyülekezete, ugyanúgy, ahogy ő az Úr a húsvértesté lett íge volt, és a ráutaló bibliai szakaszok általa beteljesedtek, úgy van ez most velünk is. Nekünk csak türelemre van szükségünk, mert az álhatatos kitartás, a türelem megvan követelve tőletek, hogy amikor Isten akarata beteljesedik, elnyerjétek a megígért javakat. Fel kell viradnia annak az órának, amikor már nem kérdezősködünk, nem habozunk, hanem a Szent Szellem vezetése által felismerjük Isten akaratát. Ezt nem kell egy nappal sem előrébb tudni, nem kell róla beszélni, hanem a Szent Szellem vezetése alatt a gyülekezetben, azon a napon, abban az órában fel kell ismerni Isten akaratát, és aztán meg is kell azt tenni. Isten erről is gondoskodni fog. Amint már mondtuk, a tanításunk időszaka már majdnem lezárulhat. A kérdés csak az, hogy megértettük-e eddig mindent eddig, és hagytuk-e magunkat Isten kegyelméből úgy beilleszteni, hogy elfoglaljuk a helyünket, és azt mondjuk, Uram, számíthatsz rám, rendelkezésedre állok. Isten olyan embereket akar belőlünk csinálni, akik az ő rendelkezésére állnak. És az a szép, hogy nem az a késztetésünk, hogy valami különleges prédikáljunk, hanem az íge hirdetés késztetése van bennünk. És ez az íge, ami az elején volt, most a végén is van. És ahogy a kezdetben is hatékony volt, mindazok által, akik befogadták, úgy hatékony lesz a végén is, mindazok által, akik befogadták. Nem az ígének van szüksége az isteni megerősítésre, nem mint szónak, hanem azért, hogy hitelességünk egyszer ismerté legyen téve. Mert bárki mondhatja, hogy én hiszek, és amikor végigmegyünk a több száz hit közösségen, és az emberek millióin vagy milliárdjain, mindenki azt mondja magáról, ha megkérdezitek, hiszel-e, azt mondják, hogy természetesen, hogy hiszek. De aztán jön az, hogy mit hisz az illető, kiben hisz, és aztán ez így megy tovább. Nem, amikor a hitről beszélünk, úgy értem, hogy arról a hitről beszélünk, amelyről a Szentírás tanúskodik, és semmi másról. Azt hiszem, hogy ami Johannes Raunkat megkérdezték, hogy ők csak vidéki hívő vagy Biblia hívő keresztény. És amennyire én hallottam, állítólag azt mondta, hogy Biblia hívő keresztény vagyok. Legyen ez így? Mit szeretnénk inkább, mint ezt? De csak hogy feltüntessük, hogy még a köznyelvben és a közbeszédben is lassan olyan különbségtétel születik, ami 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Te csak hívő vagy abban az értelemben, ahogy mindenki gondolja, vagy keresztény, aki hisz a Bibliában. Ez az, ahol a különbség megtörtént. Ó, bárcsak megajándékozna Isten kegyelemmel, hogy a Biblia hívő keresztények, és szeretnénk magunkat közzéjük sorolni, és a keresztény szó kifejezés felkentet jelent, hogy Isten által felkent és Szent Szellemmel felkent hívők lehetnénk. Valóban igaz, ha pontosan akarunk fogalmazni, hogy a Szentírás szerint senkinek sincs joga kereszténynek nevezni magát, ha csak nem lett felkenve a Szent Szellemmel, mint Krisztus maga. Ez a következmény. Nevezhetitek ti őket szomorúnak, nevezhetitek ti őket örömtelinek, nevezhetitek őket bárminek. Ez a végső következmény. A keresztény szókifejezés felkentet jelent, és a felkent szó azt jelenti, hogy fellettem kentve a Szent Szellemmel. Péter ezt Jézus Krisztusról kifejtette, aki fel volt kentve a Szent Szellemmel, és elindult, és jót cselekedett. Ezért a keresztény, vagy a Krisztus elnevezés. És így Istennek lesz egy olyan gyülekezete a végén, amely az ígére lett megalapozva, felkenve a Szent Szellemmel. Ahhoz, hogy ez az isteni egység összekapcsolódjon, erre egyszerűen szükség van. Nem csak mint tanításra, hanem mint tapasztalatra. Minden, amit Isten a Krisztusban véghez vitt, nem csak egy ígéret vagy egy tanítás volt, hanem egy esemény, átélt élmény. A születés, a bemerítés, a Szellemben való megkeresztelkedése, a szenvedése, a halála, a temetés, a pokolba való leszállása, a feltámadása és a mennybe menetele mind egy-egy esemény volt. És minden élmény, amelyről a Szentírás beszámol nekünk, amelyet testvéreink és a testvérnők a kezdet kezdetén Istennel átéltek, ma is ugyanúgy elérhető számunkra Isten részéről, ahogyan ők akkor részesedtek benne, vagy megváltozott te Isten. Nem, mi hisszük, hogy visszalettünk vezetve a kezdetekhez, az eredethez, és ez is hozzá tartozik. Most pedig hálával telve olvassunk még néhány olyan szentírási részt, amelyben ez az íke hangsúlyt kapott. Az előbb röviden érintettem, minden alkalommal, amikor az emberek elfordulnak az igazságtól, a szívem megszakad. Ahogy az 1. Korintus 13-ban is megvan írva, a szeretet örül az igazságnak, vagy az igazsággal. És ez így is van, a valódi isteni szeretet az emberben az igazsággal együtt örül. Az igazság pedig nem az, amit te vagy én állítunk, vagy mondunk. Az igazság az, amit Isten már elmondott, az igazság az ő szava. Az ő szava. És az Úr azt mondja, azt mondta, ti fel fogjátok ismerni az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Az Ézsaiás próféta 66. fejezetének 5. versében ez áll. Halljátok meg az Úr szavát. Ézsaiás 65, az 5. vers. Halljátok meg az Úr szavát. Ti, akik tisztelettudóan megremegtek az ő szavának hallatára. Micsoda egy kijelentés. A bevezető szavakban az 51. fejezetben már hallhattuk és olvashattuk a meghívást. Ézsaiás próféta könyvének 51. fejezetének 4. verse. Hallgassatok én rám, te én népem, és ajándékozzatok meg a ti figyelmetekkel, ti az én népem gyülekezete, mert én tőlem jön majd a tanítás, és megalapítom az én ítéletemet a nemzetek megvilágosítására. Itt az Úr az ő népéhez intézi az ő szavát, hallgassatok én rám. Nem valamilyen evangélistára, valamilyen prédikátorokra, nem az önjelölt emberekre. Hallgassatok én rám, te én népem. A János 10-ből vett ígével kapcsolatban az én juhaim hallják az én hangomat. Isten ígényt tart az ő népére, ugyanakkor mélyen szomorú, ha az övei más hangjára hallgatnak. Eljön az a nap, amikor fel fogjuk ismerni, hogy mindazok, akik egyszer megvilágosodtak, és megízlelték a Szent Szellemet, és befogadták Isten drága szavát, majd azután újra elpártoltak, nem fognak tudni visszatérni, mert az elpártolással átlépnek egy olyan határt, amelyet nem szabad átlépni. Úgy van, hogy bármilyen ostobaságot is elkövethetünk, mert emberek vagyunk, és Isten megbocsáthatja, sőt, meg is bocsátotta. Viszont az ő szavaiban meghatározta azokat az irányelveket, amelyeknek nem szabad áthágnunk, és az állít írva benne, hallgassatok én rám, te én népem, és ajándékozzatok meg a ti figyelmetekkel, ti az én népem gyülekezete. Nem mindenki fogja elfogadni az ő útmutatását, csak azok, akik az ő gyülekezetéhez tartoznak, akik az ő népét alkotják, és azok hálásak lesznek érte. A többiek azt fogják mondani, várjunk csak egy pillanatra, hiszen ez nem egyezik meg azzal, amit doktor így és így tanított vagy mondott. De mit érdekel engem az a bizonyos doktor úr? Az egyik orvos egyfajta módon játssza az orvostudományt, a másik pedig kúráltat a teológiájával. Mi értelme van az ilyesfajta kúráltatásoknak? Nekünk van egy urunk, egy hitünk és egy bemerítkezésünk, és ez mindvégig egy érvényben lesz, és mindenkinek meg kell hajolnia Isten előtt, és alá kell vetnie magát Istennek. Aki pedig nem akar, annak nem szükséges, később úgy is meg kell majd tennie, amikor már késő lesz. Ma megvallhatjuk mi az Úr nevét. Amikor a kegyelem ide véget ér, kénytelenek lesznek megadni magukat mindazok, akik most nem akarták, akik azt gondolták, hogy ők ugyan túl rendesek a maguk szemében. Én nem szeretném ezt a tapasztalatot megszerezni. Legalábbis biztonságban szeretnék lenni az időben az Új Jeruzsálemben, mert az nem lesz szép látvány. Hallgassatok én rám, te én népem, és ajándékozzatok meg a ti figyelmetekkel, ti az én népem, mert én tőlem jön majd a tanítás, az oktatás Istentől fog jönni, így van megírva a prófétáknál, hogy ők mindannyian Istentől fognak tanítást kapni, elhihetitek nekem, ez az isteni tanítás ideje, amelyben most vagyunk. És úgy, ahogy az emberek akkor felismerték, hogy itt egy Pál és ott Isten emberei van, lettek meghatározva, és Pál nyugodtan írhatta, az ígét, amelyet mi hirdettünk nektek, nem úgy fogadtátok be, mint emberek szavát, hanem mint Isten szavát, ami valójában az. Ez Isten szava volt. Pál apostol elmondhatta, amit az Úrtól vettem át, azt továbbítottam nektek. Istennek vannak olyan emberei, akik szeretik az ígét, akik tisztelik azt. A 2 Timóteus 4 egy nagyon különleges figyelmeztetés, amely a végidőkre vonatkozik. És meggyőződésem az, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a végidőkben vagyunk. A 2 Timóteus 4 egy olyan íge, amelyet minden bizonnyal mindannyian többször is elolvastunk már, én határozottan, és természetesen sokan mások is. Az első vers. Megeskedlek téged, Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fogja az élőket és a holtakat egyszer, az ő megjelenésekor, és az ő királyi uralmakor. Látjuk tehát, hogy tantételileg itt világosan meg vannak különböztetve a két dolog. Az egyik az ő megjelenése, amikor eljön, hogy magához vegye mindazokat, akik szerették az ő megjelenését. Mit ír Pál apostol? Valahol itt kell legyen, az is megírva. Igen, ugyanebben a fejezetben, a 8. versben. Mostantól fogva, vagy a továbbiakban készen áll számomra az igazság, vagy a győzelmi koronája, amelyet az Úr, az igazságos bíró kioszt majd nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik szerették, vagy szeretettel várták az ő megjelenését. Következetesen tehát az ő megjelenése az az egyik dolog. És amikor ő újra eljön, ezzel az van kifejezésre juttatva, amikor megjelenik, akkor vele együtt felvétetünk, és találkozunk vele a levegőjékben. És a továbbiakban az ő királyi uralmakor, a menyegzői vacsora után leszáll vagy lejön az öveivel együtt, hogy felállítsa, megalapítsa az ő királyságát itt ezen a földön. Ezt elolvashatjuk számos bibliai szakaszokban, különösen a Jelenések 19. fejezetének 11. versében, és a Jelenések 11. fejezetének 15. versében, és még néhány más helyeken. De én főként a 2. versre akarok térni megint. Hirdest az ígét, állj ki az ígével, lehet, hogy alkalmas időben vagy alkalmatlan időben jössz. Tisztázz, utasíts, rendre figyelmeztess a hosszú tűrés és a tanítás minden igyekezetével vagy bevetésével. Én nem ismerek még egy bibliai ígeszakasz, amelyben a megeskedlek szó kifejezés Isten ügyével kapcsolatban szerepelne. Én megeskedlek téged, Isten és Krisztus Jézus színe előtt. Itt így válik, hogy nyilvánvalóvá az egésznek a súlya, mert nem valami könnyű témáról van szó, itt a létezésről vagy a nem létezésről van szó, ezért ilyen határozott ez a szó. Én nem tudom, hogy a többi fordító milyen szókifejezést használt itt, de legalábbis itt így van megírva. Én megeskedlek téged, Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat egyszer. És akkor jön maga a lényeg. Hirdest az ígét. Állj ki mellette vagy vele. Lehet, hogy alkalmas vagy alkalmatlan időben jössz. Mégis úgy van, hogy az íge hirdeti a megfelelő időben fog eljönni, viszont a hallgatóknak lehet, hogy alkalmatlan lesz, ha azzal lesznek szembesítve, figyeljetek. De hiszen nem lehet olyan dolgokat prédikálni, ami nincs benne Isten ígéjében, és már is elkezdődik a csatabana. Igen, de hiszen ez mégiscsak egy kinyilatkoztatás, és aztán még folytatódik és folytatódik. Nem. Mi a végsőkig fenntartjuk, hogy Isten mindent elmondott abból, amit el kellett mondani, és semmit sem felejtett el. És az íge hirdetve kell, hogy legyen, akkor arra kérlek benneteket, hogy higgyétek el, hogy ez itt a Szentírás, Isten befejezett bizonyságtétele ezen a földön. Ezt pedig semmi sem haladhatja meg. Isten mindig megteheti azt, amit akar ugyan, de ami az íge hirdetést illeti, ahol az íge véget ér, ott megállunk, és ahol elkezdődik, ott elkezdjük mi is. És ezzel el van intézve. Egyszerűen ez az, amit Isten követel. Ez nem a mi döntésünk, ez nem az én döntésem, vagy a ti döntésetek, ez a mi Istenünk döntése. És mit ír Pál apostol a korintusiaknak, aki túlteszi magát azon, ami meg van írva, annak, avagy abban nincs meg Isten. A dolog nem olyan egyszerű. Mint ahogyan azt ma néha a kinyilatkoztatás lelkesedésével előadják, és az emberek a napvilág mögé kerülnek, annyira elragadtatják magukat, és már azt hiszik, hogy az elragadtatás első fázisát át is élik, és nem tudják, hogy Isten ígéje erről is világosan tanítást, felvilágosítást adott. Alig, ha van egy olyan téma, amiről a Szentírás olyan világosan szól, mint a feltámadásról. És ha valaki csak ugyanazzal érvel, hogy ez most történik, és a halottak feltámadnak, és így tovább, akkor ezt el akarjuk felejteni. Ha ez megtörténik, egyikünk sem fog többé erről beszélni, akkor velünk is megtörténik, nem igaz? Amikor a Jézus Krisztus feltámadása megtörtént, vajon csak egy beszédtéma volt Samáriában, vagy beszédtéma Emmausban, vagy pedig az üdvösség történetnek az a ténye volt, ami megtörtént, és amiről ott tanúság lett téve. Igenis, mi volt ez? Egy tanítás? Nem, egy nagy esemény volt. Jézus Krisztus visszajövetele pontosan ugyanaz. A feltámadás, az elragadtatás, az átváltozás, ezek mind olyan dolgok, amelyek meg fognak történni. De határozottan nem ott, ahol mi beszélünk róluk, nem, hanem ott, ahol Isten meg fogja tenni őket abban az időben, és ahogy a Szentírás fényt vetít rá, úgy hisszük is. Ennél világosabban biztosan nem is lehetne megírni. Elég csak 2-3 bibliai részt elolvasni, hogy átlássuk és áttekintést kapjunk, amikor olyan állítások hangzanak el, amelyek nem helytállóak. Az első Korintus 15 az egyik legrészletesebb, az egyik legerőteljesebb és legmélyebb. Itt azt mondja Pál apostol az első Korintus 15 a 12. verstől. Ha pedig a mi íge hirdetésünk Krisztus feltámadását hirdeti a halottak közül, hogyan jutnak el némelyek közületek arra a megállapításra, hogy a halottak feltámadása nem létezik? Felfogjátok ezt? Egyesek azt mondták, Krisztus már feltámadt, mások azt állították, hogy egyáltalán nincs feltámadás. És akkor a 15. versben azt mondja, ez esetben pedig mi is hamis tanúknak bizonyulunk Isten ügyében, mert Istennel ellentétben tanúságot tettünk arról, hogy feltámasztotta Krisztust. Amint tudjátok, ezt tanúvallomáson alapuló bizonyíték formájában adta elő. Mi hálásak vagyunk Istennek, ahogy az elején már mondtam, hogy mindezek a dolgok már akkor előkerültek, és hogy a kérdés lényegét érintő válasz meg lett adva, mint bizonyíték. Aztán jön a 20. vers. Már most azonban mégis úgy van, hogy Krisztus fel lett támasztva a halálból, mint az elaludtak zsenge gyümölcse. Az elsőszülöttekről, a zsengéről már beszéltünk. Krisztus az elaludtak elsőszülöttje. Mindjárt tovább olvassunk, mert itt a 23. versben ez áll írva. De mindenki a maga sajátos felosztásában, a 23. vers, igen. De mindenki a maga sajátos felosztásában, Krisztus, mint az elsőszülött, a zsenge, erre fel azok, akik Krisztushoz tartoznak az ő visszajövetelekor. Bármit is mond a fordítás, akár megjelenés, akár eljövetel, akár visszatérés, mindig ugyanazt az eseményt jelenti a ő visszajövetele. Krisztus, mint az elsőszülött, mint a zsenge. Erre fel azok, akik Krisztushoz tartoznak az ő visszajövetelekor. Azután a vég. Amikor átadja a királyságot, vagy a birodalmat Istennek az atyának, mihelyt megsemmisített minden uralmat, minden hatalmat, és minden más tekintét. Ez az isteni sorrend. Krisztus az elsőszülött, vagy a zsenge, aztán az ő visszajövetelekor megjelennek az összes elsőszülöttek, és aztán a végén, az 1000 év után jön az általános feltámadás. Ez, vagy így van az isteni rend. De engem sokkal több foglalkoztatott. Engem azt foglalkoztatott, hogy ez behatoljon a húsunkba és a vérünkbe, a lelkünkbe és a szellemünkbe, a csontjainkba és a vellünkbe. Hogy Isten nekünk adta az ígét, és hogy azt mindenáron meg kell őriznünk, és nem szabad megengednünk, hogy minden tanítás ide-oda ingasson bennünket. Magatok is elolvashatjátok az 1. Korintus 15. fejezet 51. versétől, ami a feltámadást illeti. Azért térek vissza erre, mert olyan dolgok történnek körülöttünk, amelyek biztosan nem örvendetesek. Hadd térjünk a Jelenések könyve 1. fejezetének 9. verséhez, mert ott János tanúságot tesz arról, amit mondania vagy jelentenie kellett. Jelenések 1. a 9. vers 2. fele. Én magam a Pátmosz nevű szigetre kerültem az Isten ígéjéért és a Jézusról szóló bizonyságtételért. Én magam is voltam Pátmoszon, bizonyára ezt mindannyian tudjátok, voltam ott abban a hegyi barlangban, ahol állítólag János is volt, és elolvastam ott egyszer az egész Jelenések könyvét. Elolvastam újra, és hálát adtam az Úrnak, hogy abban a kiváltságban lett részem, hogy ebben az időben élhetek, amikor azok a dolgok, amelyek neki ott kilettek nyilatkoztatva most a mi időnkben, lezajlanak. El sem tudjátok képzelni, mi minden játszódhat le az emberben ilyen pillanatokban. Tudnillik, ez volt az a hely, itt beszélt Isten, és aztán rájönni, tudatosulni afelől, hogy most ebben az időben élünk, hogy olvashatjuk, és nem csak tanúi lehetünk annak, hogy mindaz, ami akkor elhangzott a szemünk előtt, beteljesedik, úgy sorozatosan lezajlik. Ennél fogva a szívünk csordultig van hálával. Istennek megvoltak az ő szolgái, és az ő hírnökei, rajtuk keresztül szólt, és most beteljesedett az idő. Most már egy olyan könyvvel van dolgunk, amely még mindig hét pecséttel van lepecsételve. Nem egy olyan könyv, amely még mindig hét pecséttel lenne lepecsételve, hanem egy nyitott könyvvel van dolgunk, egy megnyílt tartalommal, egy kinyilatkoztatott ígével, nem csak egy írott ígével, hanem egy élő ígével, egy elhangzott ígével, egy kinyilatkoztatott ígelet számodra és számomra, Istenünk kegyelme által. Egy íge, amely hozzánk intéződik, egy íge, amelynek van valami mondani valója számunkra, egy íge, amely mindent jelent számunkra, egy íge, amelyel a Szent Szellem által összekapcsolódtunk. Akkor meg lett írva, és ma már valósággá válik. És ha szabad emlékeztetnem benneteket arra, éppen ma olvastam a kis jegyzet füzetemben, amikor Branham testvér ott volt a hegyekben, és hirtelen, ahogy a felhő hirtelen leszállt, felhangzott a hang, térj vissza, mert elérkezett az ideje annak, hogy a hét pecsét fel legyen nyitva. Hányszor elmondtam már ezt itt, hívők milliói nem tudják, hogy Isten mit tett a mi időnkben. Énekelnek Istennek, imádkoznak, hódolnak neki, és ezzel egyáltalán nincs semmi kifogásolni való. Az Isten tiszteleteik jobbak, mint a mieink, jobb a formájuk, jobb a keretezésük, a prédikátorok képzettek, minden előnyük megvan, amit csak el lehet képzelni ezen a földön, és amit csak kívánni lehet. És mégis úgy van, hogy nem akarnék cserélni. Én nem akarnék cserélni velük. Inkább szeretnék egy betlehemi istálóban lenni, mint valahol palotában. Amennyiben Isten akaratában vagyok, ez nekem elég, akkor nekem az istáló is megfelel, ha Isten ígéje beteljesedik általa. Végül is a mi helyzetünk, Isten ígéje határozza meg a mi helyzetünket. És ha szabad itt megjegyeznem, újra és újra szembesítve vagyunk vele, bizonyára még többször álláspontot kell, hogy foglaljunk, amikor a hét mennydörgés felhangzott, jött az Úr közvetlen parancsa, egy hang, egy közvetlen hang az égből. Ne írd le, amit a hét mennydörgés mondott. Hasonlóképpen Isten ígéje, az Úr parancsa, ne írd le. Hogyan olvashatnám azt, ami nincs leírva? Hogyan prédikálhatnék róla, ha még csak nem is áll rendelkezésre, mint Isten ígéje, hogy prédikálhassak róla? Persze jön az érvelés. Nos, igen, ez egy kinyilatkoztatás. Mondom még egyszer. Isten az ő szavához van kötve. Mi hiszünk az íge kinyilatkoztatásában és a szellem kinyilatkoztatásában, de a szellem kinyilatkoztatása egyben az íge kinyilatkoztatása, és mindig összhangban lesz Isten ígéjével. És ebben is őszinte vagyok. Akkor jobban szeretem a száraz összejöveteleket, amelyekben Isten tanítása intéződik hozzánk, mint valami lelkesedést valamiért, ami egyáltalán nem Istentől származik, és ezért nem is vezethet Istenhez. Én nem hiszem, hogy Kupfer testvér haragszik rám, ugyanis csak 2-3 percet beszéltünk egymással, de előzőleg azt mondta, beszélgettem az Úrral, és arról akkor hirtelen jött a válasz, menj tovább ezen az úton. Én pedig azt mondtam, testvérem, én egyet értek ezzel. Mindannyian ugyanezt a választ kaptuk, hogy mindvégig követni fogjuk Isten ezen útját, bármi történjék is, vagy nem így van. Vagy szaladjunk egyszer jobbra, egyszer balra, egyszer előre, egyszer lefel, és ezt elmondhatjuk itt teljes alázattal Isten tiszteletére, hogy ez alatt a több évtized alatt nem változtattunk semmiképpen irányt. Nem változtattunk sem tanítást, sem felismerést, hogy egyre mélyebbre lettünk vezetve, az igaz. Mélyebbre lettünk vezetve, de a mai napig semmit sem kellett megváltoztatnunk. Még akkor is, ha egyesével kapjuk, amit kapunk, amit Istentől jön, az önmagában tökéletes. Felfogjátok-e, hogy ez mit jelent? a mi saját felismeretünk, észlelésünk darabonként történik, de minden, ami Istentől jön, darabonkénti, részenkénti munka. De amikor ez az egész isteni részenkénti munka össze van állítva, akkor az egyetlen tökéletes, lekerekített, befejezett valami. És én ezt teljes szívemből elhiszem. Isten részenkénti munkája már önmagában is tökéletes, és amikor össze van aztán illesztve, akkor az egy csodálatos dolog. Tehát Isten ígéje és a Jézus bizonyság tétele érdekében. Ez a két dolog különleges módon gyertyatartó lett állítva a Branham testvér szolgálata által. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása és Isten ígéje. És mindkettő összetartozik. Én magam is mondtam már, hogy az, akiknek Krisztus nem nyilatkoztatja ki magát, isteni kinyilatkoztatáson keresztül, az soha nem fogja felismerni az Antikrisztus. Soha. Itt van helye a kinyilatkoztatásnak. Viszont a kinyilatkoztatás, ami annak leírása alapján kezdődik el, vagy következik be, ami itt Isten ígében meg lett nekünk adva, ugye? Amennyiben Krisztus az ő leírásának nyomán lelepleződik számunkra, akkor hogyan nyilatkozik meg nekünk? Úgy, hogy a szél hozza magával? Nem. Isten ígében olvassuk. Olvassuk a teljes összefüggéseket. Ki ő, mi ő, milyen ő, és a szellem jön és meggyőz, rávezet minket, és kinyilatkoztatja számunkra. És mi látjuk Isten ígéjének az alapján. Ez az isteni kinyilatkoztatás. Ugyanígy van ez minden más dologgal is. Ki tudja, hányan olvasnak az Antikrisztusról, és mégis találgatnak a végtelenségig. Amint tudjátok, keresik őt Afganisztánban, Teheránban és Jeruzsálemben és Moszkvában. Az egész nagyvilágban keresik őt, csak éppen ott nem, ahol van. És amikor beletekintek ebbe a szentírásba, ebbe a könyvbe, Isten ígéjébe, és olvasok a hét hegyről, és mindenről, az egész leírásáról, akkor csak annyit tudok mondani, hogy lóg a falon, és úgy csinál, hogy tiktak. És már nem kell azt mondanom, hogy ez egy óra. Akkor mindenki tudja, hogy mennyi az idő. A leírás itt van, és amennyiben Isten szelleme eljön ránk, akkor megragadhatjuk az ember, mert világosan le van írva, vázolva van. Hogy miért mondom ezt? Voltak éppen nem is szándékoztam ezt mondani, de ez így van. Isten ígéje azért adatott nekünk, hogy mindenről tájékoztasson bennünket, nem azért, hogy többet tudjunk, mint mások, hanem hogy felismerjük az igazságot, és aztán meglássuk a különbséget. Mert most minden az Antikrisztus áldozatává esik, az álszentes feltevés jegyében. Igenis Krisztus volt az, aki azt kérte, hogy mindannyian egyek legyünk, ugye? Egy ilyen jellegű egységért minden bizonnyal nem imádkozott. Ezt megmondhatom nektek. Ő az Isten egységét imádkozott. Erről biztosítalak benneteket. A mennyasszony gyülekezetért, az ő testének tagjaért, a vérrel megvásárolt sokaságért, akik hisznek neki, szolgálnak neki, hozzátartoznak, akik az ő tulajdonát képezik. Csak hogy a régi ellenség minden szót ott ragad meg, ahol az ő koncepciába illeszthető, majd a feje tetejére állítha, hogy a sátán tette a kígyó által az édenkertben. Hála legyen Istennek az ő drága és szent ígéjéért, hála legyen Istennek az ő szent szelleméért, aki elvezet minket minden igazságra. Egy másik példa. Aki a Máté 29-et olvassa, és nincs meg neki a szellem kinyilatkoztatása, az ismételget, és azt mondja, de hiszen megvan írva, és az illető az esetben is elképetten állva gyűl a kinyilatkoztatás nélkül. De amikor részünk lesz a kinyilatkoztatásban, akkor látjuk, hogy mi áll írva, és a szellem elkezd működni, leveszi a leplet, és akkor hirtelen észreveszünk, várjunk csak egy pillanatra, de hiszen itt a névről van szó, és akkor nyomon követjük a szellemnek ezt a vezetését, és akkor egyre inkább érezzük, hogy a világosság az igazságon keresztül érkezik. Ez az isteni kinyilatkoztatás, ahol a szellem és az íge a vérrel megvásárolt sokaságnak képes kinyilatkoztatni Isten akaratát és magát, Istent és minden temelő tervihez tartozik. Ez a kinyilatkoztatás Istentől jön. És az ígében, az ígére alapszik, az ígéből jön, az ígé bevezet, és mindig pontosan összhangban van egymással. Az első Mózestől a jelenések könyve 22. fejezetéig nem lehet semmiféle ellentmondás az írásban, és ha mégis van ellentmondás, akkor az a te fejedben és az enyémben van, vagy abban a tankönyvben, vagy valahol máshol, de nem a Bibliában. A Bibliában nincs, nem. Itt minden stimmel, és ezért hálásak vagyunk Istennek. Hirdest az ígét. Mert eljön majd egy olyan idő, amikor az emberek elviselhetetlennek fogják tartani az egészséges tanítást. És ez az idő ma már teljes egészében itt van. És úgy van, hogy az emberek még csak észre se veszik, még azok közül sem, akik egyrészt igénybe veszik Branham testvér szolgálatát a maguk számára. Ezek azt mondják a hallgatóiknak, a próféta meghalt, Isten most velünk halad tovább, és még csak fel sem fogják, miről van szó. Számukra az valahogy rendben van, mert minden felülír az a légkör, ami kialakul közöttük. De hiszen Pál apostol is halott, és figyelmen kívül hagyhatom az ígét, amit Isten rajta keresztül mondott, Péter sincs már közöttünk, és így is sem, de az íge, amit Isten az összes prófétán és az összes apostolon keresztül szólt, az életben van, az él, a prófétákat magához vette ugyanaz Úr, de az ígét ránk hagyta. És az ég és a föld elmúlik, de ez az íge, ez megmarad. És amilyen bizonyos az, hogy ez az íge fennmarad, megmarad bennünk, olyan igaz az, hogy megmaradunk mi is ezzel az ígével. Nem örültök ennek? Ha másoknak van okuk örülni és képzeletbeli dolognak, akkor ne legyen nekünk okunk hálát adni Istennek az ő ígének szava hihetőségéért. Mi legyen hát akkor velünk? Isten szelleme meg akar ragadni bennünket. Nekünk rá kell ébrednünk egyszer arra, amivel már meglettünk ajándékozva, és akkor teljes szívünk és lelkünkből hálásak leszünk. Teljes lelkünkből. Amen.